Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva a 457. dicséretünk első, második és harmadik versét énekeljük el. A 457. dicséretünk első, második és harmadik versét, Ó Jézus, árva csendben, az ajtón kívül állsz. Kedves testvéreim, fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, amelyről Isten szent lelke segítségű hívásával szólni kívánok hozzátok. Írva található a Zsoltárok könyvének 119. részében, 145. verstől kezdődően. Teljes szívből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram, és én megfogadom rendelkezéseidet. Hozzád kiáltok, szabadíts meg, és én megtartom intelmeidet. Ébren vagyok virradatkor, és fohászkodom, igédben reménykedem. Ébren van szemem az éjszakai őrváltáskor is, és elmélkedem ígéreteiden. Hallgasd meg szavamat kegyelmesen, Uram, döntéseiddel éltess engem. Közel vannak hozzám, akik galádul üldöznek, törvényettől viszont eltávolodtak. De te is közel vagy, Uram, és minden parancsolatod maradandó. Régóta ismerem intelmeidet, örökre megállapítottad azokat. Eddig tart Isten írott igéje, foglalnak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Mi csodálatos és felemelő az az érzés, mikor az ember érzi a szívében, hogy Istenhez kell közelebb mennie, közelebb kerülnie, és keresi az alkalmakat, legyen az egy esti óra, vagy egy hajnali csendesség, szeretne már az Istennel beszélgetni, szeretné az ő igéjét olvasni, szeretne elmélkedni egy picit azokban a tanításokban, amiket Isten adott nekünk, neki. Ez a zsoltár, amiből ezt a pár igét felolvastam előttetek, az Zarándok zsoltárokhoz tartozik, Grádicsok énekének is mondjuk, mert a Jeruzsálembe érkező hívek énekelték a templom felé menet. Ez a boldogság útja, a 119. zsoltár, és úgy gondolom, hogy minden egyes hívő ember számára, aki a törvény útját végig akarja járni, a boldogság útja lehet. Tehát beletagozódik abba az útba, abba a lelkiségbe, amit mi minden nap követünk, Istenhez tartozva. Azonban ahhoz, hogy ezt végigjárja a mai zarándok, aki Istenhez készül, aki az Istennel való kapcsolatát szeretné megerősíteni, meg segítségre van szüksége, ezért három dologról fogok ma nektek beszélni, három dolgot szeretnék kiemelni. Először is kérni kell ezt a segítséget az Istentől. Kérni kell ezt a segítséget Istentől. Másodszor pedig áldozatot kell érte hozni. Nem is kicsi áldozatot olykor. Harmadrészt pedig Isten segítségét úgy kell elfogadni, ahogy ő adja. Az ő segítségét nem lehet befolyásolni, nem lehet tüntetőleg mást tenni, illetve lehet, de akkor eltávolodunk tőle, hanem úgy kell elfogadni az Isten segítségét, ahogy ő adja. Tehát először kérni kell. Teljes szívvel kiállt Istenhez az a zsoltáros, teljes szívvel, és felmerült bennem, hogy miért lehet fél szívvel is az Istenhez kiáltani? Vagy lehet negyed szívvel is az Istenhez kiáltani? Azonban mielőtt ezt tisztáznánk, fel kell tenni azt a kérdést, hogy tudod-e, hogy kihez kiáltasz, tudod-e, hogy kit szólítasz meg, mikor imádkozol, tudod-e, hogy ki az az Isten? Vagy hallomásból, a médián keresztül, különböző alkalmakon keresztül összecsipegeti az ember azt az Isten képet, amivel aztán egész életében él. Úgy is mondja az egyik ismerősöm, hogy bekeretezzük az Isten képét. Olyan ez, mint amikor kimerevedik egy kép, mondjuk lefagy a rendszer, az online rendszer, vagy lefagy a tévé képernyője. Sokaknak ilyen az Isten képe. Elindul, 10 éves korában kialakult egy Isten kép, és a mai napig is ez a kimerevített kép áll előtte, mert úgy gondolja, hogy ilyen az Isten. Tudod-e, hogy ki az, akit megszólítasz? Az új szövetség történetében Jézus közeledik a háborgó vizen, a hullámokon, azokhoz a tanítványokhoz, akik egyedül voltak. Akik tudták a feladatukat, profi halászok voltak, de mégis egyedül maradtak. És megrettentek. Azt hiszik, hogy egy kísértet közeledik hozzájuk. Egy olyan rémisztő lény, aki az életet nem adni akarja, hanem az életet elvenni akarja, aki megfosztani akar. Jézus azonban így bíztatja őket, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Úgy is mondhatnám azt, hogy a vagyok, az Isten vagyok. A mindenható Istennek a fia vagyok. Ő az örökkévaló Istennek a fia, mindenható Istennek a fia, Jézus Krisztus. Tehát, mikor teljes szívvel valaki megszólít valakit, akkor feltételezhető, hogy ismeri azt, akit megszólít. Én a vagyokot, a mindenható Istent akarom megszólítani. Nem egy fantazmagóriát, nem egy kitalált démoni erőt, nem egy évszázadokba, kódexekbe, belesújkolt, kimerevített képet, hanem az élő Istent akarom megszólítani, mikor imádkozom. Jairus juthat eszünkbe, aki oda megy Jézushoz, és könyörög neki, hogy gyógyítsa meg azt a lányt, aki halálán van. A lánya, a kislánya halálán van. Nem csak beteg, nem elkapta a náthát, hanem halálámban. Ez csak teljes szívvel lehet ilyenkor könyörögni Jézushoz. Teljes szívvel könyörög neki, hogy gyógyítsd meg, tegyél valamit, amit tudsz, Uram. A leprás is azt mondja, ha akarod, meg tudsz tisztítani. Fél szívvel, negyed szívvel nem lehet oda menni Jézushoz, és mondani neki, hogy hát, hogyha úgy alakul, és van kedved és időd, akkor gyógyíts meg engem. Félvállal lehet venni dolgokat. Félkézzel is lehet dolgozni. Emlékszem, volt olyan egyszer, amikor gyakorlaton voltam, még dísznövény kertész koromba, cigarettával a kezébe úgy bimbózta a szegfűt. Azt gondolom, hogy nem lehet így dolgozni, hogy cigarettával a kezemben és a másikkal dolgozom csak. Félkézzel, félvállról venni nem lehet a munkát, de nem lehet az emberi kapcsolatokat sem, de legfőképpen az Istennel való kapcsolatot. Ha akarod, meg tudsz tisztítani. Vagy a két vak, amikor azt mondja Jézusnak, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk. Dávidnak fia, könyörülj rajtunk, gyönyörű bizonyságtétel. Ezt teljes szívvel lehet csak tenni. Amikor 100%-ig biztos vagyok abban, hogy az, akinek mondom, az meghallja, és meg is tudja tenni, hogyha akarja. Teljesen odaállok, ráállok erre. Vagy a holdkoros ifjúnak az apja azt mondja, könyörülj fiamon. Ha számunkra az én vagyok, tényleg az én vagyok, ez Istenre vonatkozik, akkor teljes szívből mehetünk oda hozzá, hiszen csak így lehet Istenhez kiáltani, és így is kiált fel a zsoltáros. Aztán Péter kéri, hogy hadd menjen oda Jézushoz, hadd menjen oda, közel hozzá, hadd legyen közösségben vele, még ebben a helyzetben is. És aztán tudjuk, hogy mi történik. Elkezd süllyedni. Elkezd süllyedni akkor, amikor lefele néz, amikor magára tekint, amikor a saját erejét kezdi el felmérni. Mire vagyok én képes? És az ember belátja egy idő után, hogy nem vagyok mindenre képes. A hívő embernél ez az egyik alapvető belépési pont, amikor rádöbben arra, hogy nem vagyok mindenre képes, de tudom, hogy az én megváltóm él. Tudom, hogy nekem van egy Uram, aki segíthet nekem. Másodszor pedig áldozatot kell hozni. Azt tudnunk kell, hogy Jézus nem a jó embereket hívta el, akik úgy gondolják, elég jó vagyok ahhoz, hogy Isten elfogadjon, elég jó vagyok ahhoz, hogy Isten segítsen nekem. Ezt a farizeusok hitték magukról. A társadalomban, a munkahelyen, a szakmámban, vagy hivatásomban, a családban, respektusom van, tiszteletem van, ezért biztos az Istennél is ez beszámítatik. Jézus nem az igazakat hívta el, hanem tudjátok kiket? A bűnösöket, a nyomorultakat, az alkalmatlanokat hívta el Jézus. Ha megnézzük ezt a díszes társaságot, akik ott evickélnek a tónak a közepén, hát sok jót nem tudunk róla elmondani. Csak Péter volt az, aki oda akar menni Jézushoz, a többi az ott van megrettenve, megdöbbenve, hogy mi történik, és Péter is egy idő után egész másra néz, nem Krisztusra. Jézus a bűnösöket hívta el, és hívja el magához most is. Nem az igazakat, az önigazakat. Pont ezért vitatkozott oly sokat a farizeusokkal. Úgy értem, inkább, mint egy ingyen utazást. Nekem is volt benne részem, többször is most az önkormányzat támogatásával, pályázat útján, többször vehettem részt ilyen utazáson. De bizonyos lépéseket nekem is meg kellett tenni. Biztosítást kell kötni, érvényes okmányok szükségesek, oda kell írni a buszhoz, és hogyha a vendéglátó helyre megyünk valamilyen családhoz, akkor illik valamilyen kis ajándékot is vinni, és ott kell lenni teljesen. El van készítve az utazás, ingyen utazás. Ez mindenkinek nagyon tetszik. De neked is kell valamit tenned, áldozatot kell hoznod. Az áldozat nem arra vonatkozik, hogy majd én az áldozatommal kiengesztelem az Istent. Mi a református egyházunkban biblikusan ebben nem hiszünk. nincsen engesztelő áldozat, nincsenek jóvá tevő cselekedetek, olyan cselekedetek, amelyek igazakká tesznek bennünket. Azt mondja Jézus, jöjj, szól Jézus Péterhez, elindul majd, elkezd süllyedni ez a Péter, ahogy mondtam. A Zsoltáros is szól, ő azt mondja, eleveníts meg igéddel. Azt a szót használja itt, hogy eleveníts meg, ami az örök életet jelenti a Szeptuagintában, de az Új Szövetségben is, az örök életre is vonatkozik ez. Eleveníts meg, adj nekem az örök életből, adj nekem a te igédből, a te hatalmaddal, teljesen tölts meg a te szent lelkeddel. Eleveníts meg, hogy téged tudjalak szolgálni, téged tudjalak imádni és dicsérni. És tudjátok, ez az élet, amiről itt szó van, ez mindig felülről jön. Ezt nem lehet kiérdemelni, nem lehet kiharcolni, nem lehet megfizetni, lefizetni, kifizetni, mert egy valaki ezt kifizette már, Jézus Krisztus. Ezért lehet nekünk örök életünk. Mert Jézus Krisztus eleget tett el ezért, hogy te most itt lehess a templomba, és azt mondja te is magadban esetleg, eleveníts meg, Uram, a te igéddel, eleveníts meg. Ő tudja, hogy csak Istentől jöhet a felüdülés, és nem emberektől. Kedves testvérek, az, aki komolyabb lelki életet él, aki nap mint nap igyekszik imádságban, igeolvasásban, a Szentírás szövegén való elmélkedésben Istenre figyelni, az nagyon jól tudja, hogy ezen a lelki úton, amelyen mi járunk, nagyon sokszor vannak süllyedések, de vannak emelkedések is. Ezen a lelki úton, amit amelyen a lelki ember megy, azon vannak bizonyos közeledések, de vannak sajnos eltávolodások is. Vannak visszalépések, és vannak előrelépések. Mert ilyen az életünk. Nem megy folyamatosan fölfel az Istenhez. Valamilyen szinten, igen, rend szerint megyünk föl az Istenhez, ha így fogod föl. De a gyakorlati élet úgy néz ki egy hívő ember életében, hogy sokszor van süllyedés. Sokszor nézek a saját cselekedeteimre, a kudarcaimra. De sokszor látom azt is, hogy az Isten honnan emel ki, és honnan kapom azt az erőt, ami engem tovább segít. És a harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni nektek, hogy Isten igéjét úgy fogadja, ahogy az adja az Úr. Hallgass meg szavamat, szól a Zsoltár kegyelmesen, Uram, döntéseiddel éltess engem. Ugye éltető erő, ami Istentől jön, éltető erőre van szüksége a betegnek, hogy meggyógyuljon. Éltető erőre van szüksége egy családnak, ahol széthúznak a szülők, ahol válláson gondolkoznak. Éltető erőre van szükség egy osztályközösségben, ahol egy-két bomlasztó gyermek miatt, sajátos nevelési igényű gyermek miatt egyszerűen a pedagógus nem tud fegyelmet tartani. Éltető erőre van szükség azon a munkahelyen, ahol vannak szintén bomlasztó személyek, vagy éppen széthúzás van, nincsen egyetértés, nincsen konszenzus. Éltető erő, ami Istentől jön. Az első megjelenési formája ez a kegyelem, ez az ingyen kegyelem. Istennek az az ereje, ami kitart mellettünk. De van egy másik összefüggése is ennek a kifejezésnek, ez pedig a hűség. Ő akkor is kitart, ha az ember hűtlenné válik. Ő akkor is azt mondja Péternek, hogy kicsiny hitű, miért kételkedtél, amikor az ember már egészen másfele jár a gondolataiban, és másfele jár fizikai szempontból is. Az az életerő, a másik vonatkozás, a hűség, amelynek a szövetség megtartásában kell megnyilatkoznia. Ez volt az Ószövetségben az alapvető, hogy a szövetséghez mind a két fél ugyanúgy kötötte magát. Szó szerint kötötte magát. És milyen jó lenne, ha mi az Új Szövetségben élők szintén ehhez a szövetséghez kötnénk magunkat. Nem csak Jézus kötné magát, és mi azt csináljuk, amit akarunk. Hál' Istennek itt nálunk nincs ilyen, hogy na majd meggyónom. Mert hogy minden egyes dolog, amit kimondunk, minden egyes dolog, amit teszünk, annak van lenyomata, annak van következménye. De ennek ellenére, és ezzel együtt tudjuk, hogy Jézus Krisztus meghalt értem, és minden bűnömet, minden vétkemet elvette, és fölvitte a Golgotai keresztre, minden vétkemet. Ez az életerő tehát lehet a hűség. Egy házastársi kapcsolatban például. Hogy kitartó legyél. Vagy a gyülekezetemben való kapcsolattal. Hogy valahova tartozom. Egy adott felekezethez tartozom. És úgy gondolom, hogy az Isten tiszta igéjét ugyanúgy hirdetik itt is, mint máshol. Én ide tartozom. Van-e ma a mai embernek ilyen érzése, én ide tartozom. Én itt vagyok otthon. Azt látom, ez a nagyon nagy kérdés az agglomerációban lévő gyülekezeteknél, hogy nagyon keveseknek van ilyen érzése. Nektek van, ti, akik itt vagytok. Én ide tartozom. Én itt vagyok otthon, lelkileg és fizikailag is. Jézus megragadja, megfogja Pétert, megfogja a karját, és azt mondja neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél. Ő a hűséges, a biztos pont. Ő az, akiben mi is kapaszkodhatunk, azokban a nagy mélységekben, süllyedéseinkben, mikor nem érezzük, nem látjuk, valahol sejtjük, hogy Jézus Krisztus ott van. Amen.